Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldunk Istenünk ennek a templomnak a csendjéért, áldunk a mai napért, áldunk a Te megtartó kegyelmedért, hiszen kegyelem az, hogy élhetünk, kegyelem az, hogy itt lehetünk, kegyelem az, hogy adsz erőt, adsz figyelmet, adsz akaratot, vágyakozást a Te ígéd után. Azért fohászkodunk, mennyei édesatyánk, hogy légy jelen közöttünk a mai alkalommal. Hát, hogy a gondok, nehézségek, fájdalmak csituljanak mi bennünk. Hát, hogy bármi, ami elvonná a figyelmünket, hadd legyen csöndesebb. Így kérünk, áldj meg bennünket lelkeddel, a szeretet, a bölcsesség lelkével, hogy ezáltal megértsük üzenetedet. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, ahogy írva található az Máté evangéliumának 13. fejezetében, a 33. versben. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, bizonyára hallottunk már olyan játékokról, amelyeket talán úgy szoktak hívni, hogy piramis játék. Sokszor botrányos véget érnek ezek a játékok, és tudjuk jól, hogy ilyen kereskedelmi láncok is léteznek, amelynek az a lényege, hogy minden egyes tagnak meg kell szólítani 2-3-4 minél több embert beszervezni, és így módon egy piramis épül fel. Egy kiterjedt hálózat jön létre. A piramis csúcsa, a mozgalom elindítója húzza a legnagyobb hasznot mindig ezekből a nagy piramisokból. Igen, azért beszélek erről, kedves testvéreim, a mai délutánon, mert Isten országa is egy picit részben hasonló ezekhez a piramis láncolatokhoz. Valójában a piramis játék az Isten országának egy megromlott, pervertált megjelenése. Hiszen ha jobban belegondolunk, az Isten országában az, amit adunk, megsokszorozódik annak a kezében, akinek adtuk. És minden adomány a piramis tetejéről, szegletkőtől indul el, aki Jézus Krisztus. Voltak éppen ez egy olyan piramis, amelynek akár mondhatjuk azt is, hogy a nem normális a kinézete, hanem a feje tetején áll, és a szegletkő Jézus Krisztus hordoz minden terhet, ami az összes tagról összpontosul ő rajta. A mennyeknek országa hasonlóan terjed tehát. És ezt Jézus többek között a kovász képével fejezi ki. Nyilván, akik itt vannak közöttünk, és leginkább az asszony hallgatók bizonyára sokkal jobban bele tudnak érezni, és meg tudják érteni Jézus példázatát, ahogy akkoriban is minden bizonnyal az asszonyok jobban értették ezt a példázatot, hiszen minden nap foglalkoztak kenyérsütéssel, akár a mi anyáink, nagyanyáink, és talán már mi is keresztettünk tésztát. És átélhettük azt a jó érzést, amikor a tészta duplájára növekedik, ahogy kell, a keresztéskor a mi szemeink elől elrejtve különböző erők működnek. Nyilván most már ezt tudjuk a kémia, fizika tudománya által. De abban is van valami misztikum, hogy a tésztát le kell takarni, nem csak azért, hogy a szemünk elől rejtve történjen a megkelése, hanem praktikus oka is van ennek, hogy a szél, a hűvösség ne érje. Egy kicsit olyan ez az egész kenyérnek, a tésztának a készítése, és kiváltképpen a keresztés, mint valami varázslás. Letakarjuk, és egy óra múlva már meg is kelt. Régebb olyan volt a kovász, hogy nem a boltból vették meg élesztő formájában, hanem ha rendszeresen sütöttek kenyeret, akkor mindig a megkelt tésztából lecsíptek egy darabot, és ez lett a utána következő kenyérnek a kovásza. Így évekig is megmaradhatott a kovász ez a kovászolás, a kenyér tészta keresztésének a évezredes rendje. És Jézus csodálatos módon egy ilyen hétköznapi példával hozza le, és hozza közel a mennyek országát. Talán egy kicsit azt is elmondja ezzel, hogy amennyire hétköznapi dolog közöttetek a kenyér sütése, annyira hétköznapinak, és annyira magától értetődőnek kell lennie az Isten országának jelenléte, azaz az Isten uralmának a jelenléte. Ahogyan a kovász látjátok a csodát, és kész a kenyér. Igen, minden példázatnál ezt láthatjuk, hogy Jézus a mennyei titkokat nagyon hétköznapi események útján próbálja elmondani, és azt mondja el ezzel, hogy nem kell a bölcsek kövét megtalálni. Csak nézzünk körbe. Nézzünk körbe, és Isten figyelmes, az ő lelkével megáldott embernek kibontja a nagy titkokat. Kibontja a titkokat, csak ki kell nyitnunk a szemünket. Minden példázatnál felszoktuk tenni a kérdést, hogy vajon mi mit jelent a példázatban, vagy hogyan lehet hasonló a mennyeknek országa a kovászhoz. Mi az a mennyei élesztő, amely akár évezredek tömör földi masszáját, a bűnös embervilágot könnyűvé teszi, valahogy átformálja, átlényegíti, megéleszti. Légiesen könnyűvé válik. Mi az az évezredes kovász, amely, hiszem, hogy még most is végzi a munkáját egyházon belül és egyházon kívül egyaránt. Mi az a kovász, amely a világot fogyaszthatóvá teszi? Ahogyan a tészta megkelése egy titokzatos szemünk elől elrejtett biokémiai folyamat, olyan titokzatosan számunkra érthetetlen titkokkal tele Isten nekilátott egykor, hogy a világot felélessze. És az előzőkben mondott, a bevezetőben mondott példa alapján azt is mondhatnám, hogy elindított egy olyan piramis játékot, amely már behálózza az egész világot. És sok millió ember, nem csak egy, sok millió ember profitál ebből az életből, ebből az Isten által elindított életből naponta. Igen, Jézus Krisztus, a kovász mondhatjuk. Ő mondta ki emberként először teljes hatalommal, hogy én vagyok az élet. Én vagyok az élet, és én vagyok az éltető. Aki megengedi, hogy áthassam az életét, átjárjam a mindennapjait, egész emberi természetét, annak megadom a csodát, hogy ő is élesztő legyen. Így voltak kovászok, élesztők, hitet ébresztetők minden keresztjének, akik egészen a mai napig megszülettek és megtértek, és Krisztusban újjászülettek. És így lehetünk mi is a mennyei ország a szeretett birodalmának követei, hirdetői, sőt, mondhatnám azt is, hogy katonái. Olyan munkát végezhetünk, ami hatalmas eredménnyel járhat. Bekapcsolódhatunk ebbe a folyamatba, és tudom, hogy be is kapcsolódunk ebbe a folyamatba. Kevésként sokakat átformálhatunk, felélezhetünk elaléltságukból. Hiszen Jézus példázatainak nagy része arról szól, hogy valami kicsiből lesz valami nagy. Tehát nem azt gondoljuk, kedves testvérek, hogy világbirodalmat, keresztény világbirodalmat kell építeni, ahogy tévesen a középkorban értelmezték a római egyház tagjai. Jézus kicsi dolgokból hozza ki a legnagyobbat. A kicsi kovászról beszél, a kicsi mustármagról beszél. Olyan dolgokról, amelyek talán jelentéktelennek tűnnek. És amikor azt látjuk, hogy keresztény emberek kevesen vagyunk, akkor kétféleképpen állhatunk ehhez a tényhez. Mondhatjuk azt, hogy jaj, de rossz, nem sokára elpusztulunk, nem sokára elfogy az egyház. Mondhatjuk ezt is, és lehet, hogy talán igazunk is van, de a reménység és a hit szemével mondhatjuk azt, hogy igen, kovász is nagyon kevés. És mégis képes arra, hogy egy nagy adag tésztát megkeresszen. A mustármag is kicsi, mégis a legnagyobb fává növekszik. Most akkor jó vagy rossz, hogy kevesen vagyunk? Azt gondolom, hogy ha Krisztus elé helyezzük a mi életünket, akkor jó. És jóvá teszi azt, amit mi kevésnek gondolunk. De ez így van a mi személyes életünkben, személyes hit életünkben. Amikor azt gondoljuk, hogy kicsi a mi hitünk, Ezt lehet keseregve, fájdalommal, mindennapi kudarcokat megélve felfogni, de lehet úgy is, hogy ezt a kicsit kézbe tudja venni Jézus, és tudja növeszteni. Mert ha nincs semmi, azt nem tudja kézbe venni. Ha van már valami, azt meg tudja áldani. Ha van már egy kicsi mustármagnyi hitünk, akkor azt meg tudja áldani, és tudja fejleszteni, és tudja növelni. Csak legyen valami. Igen, mi is ilyen kovászok lehetünk. Hitünkről szólva, példát mutatva élezgethetünk másokat. Élezgethetjük mások hitét. Aki sötétben jár, annak az Isten gyermekei világosságot adnak, ahogy Jézus egy más példázatban szólt erről szintén, hiszen egy gyertyafénye is nagyon kicsi, de mégis be tud világítani akár egy egész helységet. Pál apostol így ír erről az 1 Tesszalonika 5-5-6-ban. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Részt vehetünk és közeműködhetünk tehát abban, hogy Isten országa kovászként áthassa a teremtett világot. Ez talán az egyik legfontosabb üzenete az igének. Részt vehetünk a mennyek országának növelésében, és talán nem kell annyira nagy dolgokra gondolni. Nem kell nekünk megváltani a világot. A legtöbb keresztény ember ott véti el a hibát, hogy elfelejt egy fontos tényt, amit középiskolai tanárom a buzgó fiataloknak mindig mondott. Nem kell megváltani a világot. A világ meg van már váltva. Sokszor a hívő ember is meg akarja váltani a világot, a környezetét, akár erőszakosan is átformálni, agitálni, manipulálni. Kell ez? Nem. Jézus megváltotta a világot. Nekünk csak munkatársai kell legyünk. Igen, részt vehetünk ebben a munkában. És éppen ezért, mivel ő megváltotta a világot, a megváltásnál kisebb feladatot ad nekünk, kisebb dolgokra kell gondolnunk. Isten országa rejtett, misztikus, nagyon aprónak tűnő, de annál fontosabb dolgokban viszont felfedezhető. Egyszer egy rabbit megkérdeztek a tanítványai, hogy milyen lesz a mennyország. A rabbi egy kicsit várakozott, gondolkozott, aztán azt felelte, hogy minden olyan lesz, mint ebben a világban, csak egy kicsit lesz más. Csak egy kicsit. Egy kicsi. Ez a kicsi, Isten országának a tétke, egy kicsit legyünk jobbak. Egy kicsi só fogyaszthatóvá teszi az egyébként ízetlen ételt. Egy kicsit kell másként élni az életet, és ezt észre fogják venni, hogy lám ez az ember megváltozott. És gyakran a nagy változások, azok nem annyira hitelesek, mint a kicsi, de annál hitelesebb változások. Nagy változásokat gyakran nem hisszük el még magunk sem. Egy kicsit kell másként élni az életet, és minőségileg meg fog változni. Legyen az egy konkrét gyülekezetben vállalt szolgálat. Kedves testvéreim, egyszer kiszámoltam, hogy ha ennek a gyülekezetnek minden tagja csak egyetlen egy napot oda szánna a gyülekezet szolgálatára, akkor, hogyha azt beszorozzuk ezerrel, akkor 1000 nap, az azt jelenti, hogy minden egyes napon 3 önkéntes sürgölődhetne. Csak egy napról lenne szó. És nyilván ezt nem célzásként mondom senkinek, tehát ne tessenek szívükre venni, mert tudom, hogy sokan vagyunk itt, akik szolgálatokat látunk el. Ezt csak azért mondtam el, hogy nagyon pici elég az Isten országának a gyönyörű építéséhez. Nagyon kevés elég. De akár nagy méretekben, társadalmi méretekben is végig lehet ezt gondolni. Gondoljunk bele, hogyha ebben az országban mindenki csak egyetlen egy nap lenne jó és jót cselekedne 10 millió napon keresztül. Lenne valaki, aki jót cselekedne. Nagyon kicsi dolgokon múlik az Isten országának a jelenléte. Bele sem gondolunk. Annyira beleveszünk a saját kis életünkbe, hogy nem tudunk kilépni belőle, és akár egy hittel élt Jézusi életet élni, vagy akár egy segítőkezet nyújtani egy másik embernek, vagy egy barátságos mosolyt, egy másikra figyelő gesztust. Ez nem nagy dolgok, ezek nagyon kis dolgok. De olyanok ezek, ahogy erről már talán szóltam korábban, mint egy tóba dobott kő, ami az egész tónak a hullámtükrét felfodrozza. Kicsi dolog, kicsi kő, de mégis hatással van. Hatással van a családunkra, hatással van a környezetünkre, a bennünket ismerőkre. Az igének a második, talán szintén lényeges üzenete pedig az, hogy ez egy figyelmeztetés lehet számunkra, hogy Isten végzi a növekedést. A mi szemeinktől elrejtett módon, tehát az ő titokzatos ereje itt van és itt munkálkodik ebben a világban, elrejtett módon. És bármennyire is szeretnénk hatalommal bíró emberekként, világmegváltóként feltűnni, minden hatalmunk attól az Úrtól van, aki a növekedés folyamatát irányítja. Sokan próbálták már eljátszani a világtörténelem folyamán, hogy ők megváltók. Csúfos kudarc lett a vége mindig, botrány. A történelem folyamán sokan próbálták ezt az isteni folyamatot magukra értelmezni, és azt mondani a maguk érdemének betudva, hogy ők gyógyítók, csodatevők, hatalmas evangelizátorok, akik nem Istenre mutattak, nem Isten országának a eljövetelére, hanem önmaguk dicsőségét keresték. Nem Istenre mutat sokszor sok embernek, aki elmondja, hogy a mennyek országát hirdeti, de voltaképpen megcsúfolja, hiszen szem elől vesztette, hogy nem ő a kovász, nem ő növeli az egyházat. Lehet, hogy részt veszünk a folyamatban, de voltaképpen nem miattunk növekszik az Isten országa. Ilyenek voltak a magukat félistennek gondoló pápák, elbizakodott gyógyítók, öntelt prédikátorok a történelem folyamán. Az ilyen ember nem elégszik meg azzal, hogy a tészta meg kell magától, hogy a vetés is a másik példázatban magától növekszik, hanem még a kelés folyamatát is kontrollálni, ellenőrizni szeretné, elemezni, analizálni, befolyásolni, így módon az isteni, a transzcendens, a bizonytalansági tényezőt teljesen kiiktatni, hogy majd én megmutatom, majd én felépítem, majd én megcselekszem a jót, majd én megváltom a világot. Ez az óriási ego, a legnagyobb súlya az ember életének. Majd én. Van ilyen ember? Tehetjük fel a kérdést. Igen, van. Van ilyen ember, aki mind személyes, mind közösségi életében sem adja át magát Isten rejtett hatalmának, aki még a pihenésre szánt idő alatt is dolgozik, aki nem hagyja a gyümölcsöt érni, aki kizsigereli önmagát, hogy életét bebiztosítsa, aki a tészta megkelését biztossá, kiszámíthatóvá akarja tenni, teljesen elfelejtve a fenntartó, a teremtő Istent. Elfelejtve, hogy az egy dolog, hogy mi munkálkodunk, a növekedés nem a mi érdemünk, hanem benne rejlik. Mondhatnám azt is, hogy ennek a teremtett világnak a szerkezetében, a struktúrájában Isten munkája a növekedést. Ő alkotta meg ezt az egész világot. Ő munkája a növekedést. Milyen jó így várni Istenre, és milyen jó így átadni neki a dicsőséget. Ő munkája a masszív bűnös ember fellazítását, a sötétségbe burkolózott föld megvilágosítását. Ő munkája a közösségek feltámadását, ahogyan szólt az ige Ezékiel könyvében is, a közösség feltámadásáról, Ezékiel prófétai látomásában a csontok völgyéről. Ő ébreszti fel a világ kábaságát, a kábaságba belesüllyedt embereket. A mi feladatunk az, kedves testvérek, hogy elegyítsünk kovászt a lisztbe, hirdessük az Isten országát, de hagyjuk is azt megkelni. Adjunk nyugalmat neki, és magunknak is. A pihenés tehát annak az elismerése, hogy nem vagyunk képesek Isten helyett elvégezni a munkát, a munka oroszlán részét, hogy nem vagyunk, és ennél fogva esendőek vagyunk, hatalom nélküliek, Istenre szorultak. Töltsük így akár a nyári pihenés idejét is, adjuk át neki, hogy ő munkálkodjon. Végül pedig arról szeretnék szólni, hogy mi módon tapasztalható meg mégis ez a dagadó tésztához hasonló növekedés. Említettem, hogy a mennyek országának titkai nagyon hétköznapi eseményekben is könnyen megérthetőek. A testvérek, hogyha végig gondolják a hétköznapjaikat, szolgálatukat, munkájukat, akkor bizonyára megláthatják a növekedést, akár saját hitükben, saját életükben és környezetükben. Megláthatjuk a növekedést egy-egy új arcban, gyülekezet közösségében, lelkészi hivatalban. Mindig Istenre mutató derűvel fogadjuk azt, hogyha egy-egy új egyház tag lép be a gyülekezetbe és hozza az egyháztagsági adatlapot. Az év elején nagyon sok ilyen volt, és hálaadással vettük ezt Istentől, hogy lám ő munkája, gyarló emberi munkások végzik esendő szolgálatukat, de az Isten hatalmasan munkálkodik, hatalmasabban, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni. Igen, ekkor érezzük azt, hogy a kovász bizony dagasztja azt a tésztát. Hiszen amikor gyarapodik életünk, amikor látjuk a gyarapodást akár szeretteink életében is, családunkban, gyülekezetünkben, és hogyha ehhez nekünk is szerencsénk van, hogy közünk legyen, akkor ez hatalmas nagy boldogság. Akkor tudjuk, hogy Istenre kell tekintenünk, akkor tudjuk, hogy ez nem a mi érdemünk, hanem az értünk munkálkodó Istené. Így lehet munkálkodni akkor is, ha sokszor kilátástalannak tűnik a helyzet. Így lehet bízni, hinni, reménykedni akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy emberileg nézve már le kell mondanunk a dolgokról. Bízni lehet abban, hogy Isten cselekszik, és a kenyértészta megkeléséhez hasonló csodálatos dolgokat visz végbe. Erősödjünk meg tehát. Erősödjünk meg abban, hogy a mennyek országának munkásai lehetünk, tudva azt, hogy a csodát mindig Isten cselekszi meg. És örvendezzünk annak, hogy a csodákat mi is megtapasztalhatjuk minden napjainkban, egy Isten felé fordított barátban, testvérben, házastársban, szülőben, gyermekben, unokában. Legyünk az Isten országának követei, akik már itt a földön megértik és megélik az Istennel való közösség hatalmas csodáját, és akik tudják, hogy mi a legfontosabb, ahogy egy filozófus mondta, a legfontosabb a szív ébersége. És a szív ébersége nem más, mint a szeretet. Ezt éljük meg Krisztus által, aki elhordozta a mi bűneinket, aki hatalmas szeretet adagot adott a tanítványainak, és ezt adjuk tovább, hogy gyarapodjon az Isten országa, gyarapodjon a mennyei kovász által. Amen. Urunk, mennyei atyánk, Jézus által sokszor érezzük azt, hogy életünkben nem a te fényed van, sokszor érezzük, hogy sűrű erdő vesz körül, és hogy életünk, szolgálatunk nem működik. Gyakran magunk akarjuk magunkat boldoggá tenni, gyakran csak magunkban bízunk, és hitetlenül szünet nélkül tevékenykedünk. Ígéd azonban rámutatott arra a mai napon, hogy a te országod világosság, hogy a te országod élet, hogy a te országod növekedhet bennünk és körülöttünk. Köszönjük, hogy csüggetek hitünket ma is erősítetted. Köszönjük, hogy veled élhetünk igazán jó ízű életet. És köszönjük, hogy kegyelmedből mi magunk is lehetünk a te követeid ebben a munkában. Kérünk hát, hogy munkálkodj a mi életünkben, ebben a gyülekezetben, azt, hogy meg tudjuk tenni, ami a mi dolgunk, és ami rád tartozik, azt ne próbáljuk erőltetni. Így óvd meg bennünket az ítélkezéstől, így óvd meg az önhitségtől, a hamis biztonság keresésétől. Add, hogy kerüljünk mindenféle erőszakot, amelyet szóval, viselkedéssel és tettel is gyakran elkövetünk. Úgy szeretnénk munkálni hitünk növekedését, hogy másoknak szolgálunk. Úgy szeretnénk követni téged, hogy minden emberben megpróbáljuk Jézus arcát felfedezni. Úgy szeretnénk mennyei polgárjogunkat megerősíteni, hogy többet és többet imádkozunk, és mélyebben fordulunk hozzád. Ezeket szeretnénk megtenni, és erre kérjük a te áldásod. Mindenható Úrunk, terjeszd ki láthatatlan, de hathatós kegyelmed azokra, akik elkeseredettek, akik kiútalannak érzik életüket. Mutasd meg nekik az utat, hogy legyen reményük. Testi-lelki nyomorúságot hordozó szeretteinkért könyörgünk, akik családi és gyülekezeti közösségünkben élnek. Könyörgünk azokért, akik nem lehetnek itt velünk, de nagyon fontosak a mi számunkra. Könyörgünk a gyászolókért, akik úgy érzik, hogy egy darab kiszakadt az életükből, lelkükből. Lelked által vigasztal meg őket. Áld meg hiteles élettel anyaszent egyházadat, adj ébredést népünknek, áld meg a földet, amely mindannyiunk hajléka. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.